Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.
Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát halljátok, amelynek mai vendége háromlaki életet él. Budapest, Bukarest, valamint egy kis falu, Havattő hármasában éli mindennapjait, amelyeknek szerves része a fényképezés és maga a fotográfia. Köszöntöm mai vendégemet, Kerekes Emőke, fotográfust. Szia Emőke, köszönöm szépen, hogy itt vagy velem.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Most éppen honnan érkeztél ide a stúdióba?
Ebből a kis faluból, Havattőről. Ami nagyon érdekes, és azon gondolkodtam, miközben itt jöttem a Váci úton, hogy egy pár órával ezelőtt még egy faluból indultam el, és már itt vagyok egy óriási nagy városban, ahol így körülbelül az első két nap azzal telik el, hogy nem hallok jól, mert hogy az idegrendszer annyira el van szokva ettől az állandó autó hangzavartól, és hogy gyakorlatilag 40 perc a falutól a reptérig elérni, Marosvásárhelynek a repülőteréig, és 40 perc a repülőút ide, menni Budapestre. De igazából ez egy időutazás, mert hogy a két ország között egy-egy óra eltérés van, tehát 10 óra 50-kor indult a repülő, és 10 óra 50-kor érkeztem meg. Tehát ez már önmagában elindít egy csomó olyan kérdést, hogy is van ez, meg elgondolkodsz, amíg repülsz ebben a 40 percben, hogy van idő, vagy nincs, vagy hogy van a tér és az idő kapcsolata, mint ahogy a fényképezésben is ez előjön.
Pontosan. Hogyan is van ez a te három lakiságot? Ugye említettük Budapestet, Bukarestet és Havattőt.
Igen. Hát ennek egy kicsit hosszabb a története, nyilván, ha már három helyről van szó, akkor nem lehet egyszerű. Tehát én Erdélyben születtem, és a 89-es romániai forradalom után a szüleim, mint oly sokan, úgy gondolták, hogy az anya hazába kell jönnünk, és emigráltak Magyarországra, ott hagyva mindent. Tehát én 12 éves koromtól itt nőttem föl Budapesten, egészen 35 éves koromig. Ez alatt az idő alatt annyi kapcsolatom volt Erdéllyel, hogy a nagymamám ebbe a kis faluba, Havattőre, Maros megyébe a nyári vakációkat itt töltöttem, és Székelykeresztúr volt az a város, ahol előtte éltünk Romániában, és gyakorlatilag nekem mindig az volt az álmom, hogy majd, ha nyugdíjas leszek, akkor legyen egy kis házam Erdélybe, de hogy így nem gondoltam volna, hogy én mondjuk 30-as éveimben én ott fogok kikötni.
Hamar lettél nyugdíjas.
Igen, így van. Ha sikerült ezt jól hamar így elintéznem, úgyhogy...
Mi köt téged Bukaresthez, mi köt Budapesthez, és mi köt ehhoz a kis településhez, ahonnan most érkeztél?
Igen, tehát a főbázis, az életünk 80%-a az falun történik, Havattőn. Budapesthez a közöm az leginkább, hogy itt szocializálódtam, itt nőttem föl. Bukarest pedig úgy jött az életünkbe, hogy már a férjem által, aki operatőr, és ő ott híradós Bukarestben, és ezáltal ő ott tud dolgozni, és akkor én gyakorlatilag ingázok a falu és Bukarest között. Pont a krisztusi kor előtt egy ilyen lelki, egzisztenciális válságba kerültem, itt Budapesten, tehát addig már 5 évet tanítottam különböző fotográfiai iskolákban, például az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumnál, ott voltam 5 évet, állandó fotógyakorlat és elmélettanár. Nagyon-nagyon szerettem, csak az történt, mint ami ilyenkor szokott történni, hogy én megfogadtam magamnak, hogyha már azt érzem, hogy bort iszom és vizet prédikálok, akkor abba hagyom, vagy szünetet tartok. Tehát elfáradtam, mert az alkotásra nem maradt időm, nem maradt egyszerűen munícióm, hogy azt, amit átadok a hallgatóknak, azt én valóban megéljem minden nap és csináljam.
Mi hívja vissza az embert a nagymamája házába, vidéki, 600 lelket számláló településen?
Igen, hát azt hiszem, hogy ezeknek a dolgoknak nyilván már megvoltak az előzményei és gyökerei. Valami olyan hiányok olyan kérdések, vagy olyan válaszkeresések, amik eleve eljutottak odáig, hogy eleve ki akartam lépni egy évre mondjuk a saját életemből, ami nem a saját életemből csak azt gondoltam, hanem inkább a saját életemet szerettem volna megtalálni.
Leköltözik oda az ember, vagy beköltözik oda vidékre, ugye a nagyvárosok után. Hát ez egy művésznek nagyon inspiráló lehet. Igen. Hogy értétek meg? Hogy élted meg?
Hát ez mondjuk ez nagyon fontos, hogy a alkotó emberként kerültem oda, mert engem ez inspirált, tehát hívott. Más a mentalitást. Például az első dolog, amivel meg kellett küzdenem, hogy oké, hogy ott vannak a gyökereim, ott van az egész, tehát ugye az egész története a családunknak. Azért, ha Budapesten szocializálód, tehát a kerekeim, az agykerekeim, a felfogásom, a beszédmodorom, a gondolkodásom teljesen budapesti ként működött, és azért mondom Budapestet és nem Magyarországot, én sehol nem éltem Magyarországon belül, csak Budapesten. Itt ugye nem voltak rokonaim vidéken, tehát olyan voltam, mint egy echte budapesti gyerek.
Ki sem mozdultál a nagyvárosba.
Igen.
És tudod most itt, hogyha kinézek az ablakon, itt mellettünk egy 2x3 sávos autóút szeli át a várost, plusz a leállósávok, egymást érik a parkolóautók. És ha most belegondolok egy 600 lelkes kis faluba, már a vizuális élmény is. Ugye érdekes, mert te a zajjal kezdted, hogy milyen nagy a zaj itt, hogy mennyire bántó, de vizuális élményben is egy sokkal letisztultabb képet kap az ember vidéken.
Hát abszolút, például van horizontja a szemnek. Tehát én, amikor sokáig, hónapokig nem jutottam ki Budapestről, mint a legtöbbünk, mert dolgozunk, hát én amikor minden nyáron hazakerültem, ugye ez az előzmény ennek a falusi létnek, hogy a nyári vakációk, amik rengeteg olyan feltöltődést adtak, ami tehát, hogy így a kis csírák, azt hiszem így visszafejtve ott voltak. Tehát a lényeg az, hogy egyszerűen a szem, hogyha csak az épületeket látja, tehát most itt látunk pár száz méterre óriási nagy több emeletes épületeket, beleütközik a szem folyton valamibe, egy darab fa nincs, és amikor meg kilépünk a természetbe, és hát itt ez a falu csodálatos helyen van, tehát itt én minden nap, ha kinézek az ablakomon, csak fákat és dombokat látok, és van távlata a tekintetemnek, és azáltal, hogy van távlata a tekintetemnek, a gondolataimnak is van távlata. És ez nagyon fontos, mert így, hogyha bármi gond vagy kétségbejtő nehézség adódik az életben, nem szorulsz be. Egy városban beszorul a gondolatod is, hogyha nem vagy elég erős, vagy felkészült, vagy nem olyan az immunrendszered, akár szó szerint, vagy akár átvitt értelemben, akkor beszűkülsz, mert nincs távlat a tekintetnek, nincs távlata a gondolatnak, és ez nagyon-nagyon sokat számít nekem. Tehát én például ezt már megtanultam, de nem tudom elképzelni, hogy visszajöjjek. Tehát, hogy nekem nem egy bezártság egy ilyen kis közösségben lenni, nem is vagyok elzárva, mert 2x40 perc alatt itt vagyok. Azért ez elég abszurd. Az a kérdésem magamnak, hogy hogyan tudtam élni enélkül. És tudom, hogy hogyan nagyon sok betegséggel küzdve, pszichoszomatikus szorongással, és meggyógyított a kert. Az esővel, a földdel, a széllel újra kapcsolatba kerülsz, ezáltal egy csomó hagyományal, tanítással, családi kötelékkel, meg az, hogy rájössz, hogy a természet annyira bőkezű, és annyira elfelejtett város, és annyira kétségbe tudsz esni, hogy azt hiszed, hogyha két paradicsom palánta kidől a balkonládádba, akkor vége a világnak, mert már nálam volt, már annyira szorongtam. Tehát én itt paprikákat termesztettem, és ecsettel poroztam, mert hogy rájöttem, hogy hűha, ebből nem lesz paprika, mert hát az a szobában hogy fog bejönni. Tehát, hogy ilyen evidens dolgok, tudod?
Igen, de tudod, az is evidens, hogy kétségbe esel, mert az a kettő palántád van.
Igen.
De azért, amikor a háztáiban termesztheted, és akkor ott nem biztos, hogy ekkora veszteségként éled meg, de valóban így van, hogy nem tudunk örülni az esőnek, pedig mennyire az életünk része, és mennyire fontos.
Vidékről visszaugorva, nagyváros zajába, említetted a városi hangokat, a víz
vizuális térnek az alját, de ha a fényképekre gondolok, akkor e tekintetben is óriási zaj vesz körbe bennünket. Bárhova nézünk, a hírek, a televízió, az online felületek, az utcai reklámfelületek, a mobiltelefonunkon is mi magunk folyamatosan gyártjuk a fotókat végtelen mennyiségű tárhelyre, és sokszor gondolkodás nélkül.
Igen. Van, hogy gondolkodás nélkül is van, hogy gondolkodva is, igen, abszolút. Érdekes dolog, mert például annak idején, úgy igazán a 80-as évektől kezd el nagyon-nagyon elterjedni a privát fotó, amikor megengedhetik az emberek maguknak Kelet-Európában is, hogy saját kis kompakt fényképezőgépeik legyenek, akkor még filmes fényképezőgépről van szó, és megörökíthetik a családjaikban a legfontosabb eseményeket, és már nem fontos, hogy fényképészhez járjanak el. Viszont ezek az eszközök, meg ezek az esztétikák, akkor még nagyon furcsa volt, levágták a fejeket, akár nyakból, teljesen ferdén komponálni, mindenféle úgymond baja volt ezeknek a képeknek, viszont ezek a úgynevezett hibák, amiket hibáknak neveznénk, frissítette föl az akkor éppen döglődő, hogy így mondjam, fotoművészetet, a kortárs fotográfia nyelvét. És például nagyon érdekes, hogy ez teljesen beépült, ez a fajta úgymond amatőr esztétika, ez a privát fotó esztétika annak idején, és most meg itt van a mobiltelefon, ugyanúgy gyártjuk a privát fotókat, tehát a saját életünkből, viszont ezek az eszközök, meg a rengeteg tutoriál annyira ki vannak találva, és minden segít nekünk, mindenféle kompozíciós vonal, stb., hogy itt már nem vágunk bele a fejekbe, tehát úgymond annyira tökéletesek a képek, hogy most nem tud visszahatni a fotó a kiállításban, vagy galériás fotográfiában, hanem most van egy olyan trend, ezt a nagyon fiatal barátaimtól tudom, csak mindig elfelejtem azokat az oldalakat az Instagram mellett, ahol pont az a lényeg, hogy tökéletlen képeket készítsenek, mert hogy nem tudnak tökéletlen képeket készíteni a mobiltelefonokkal is. Emiatt van egy olyan szorongás, hát nem csak szorongás, hanem egy nagyon ilyen mű dolog, hogy minden tökéletes kell legyen, de közben megtapasztalják, hogy nem, és ez egy akkora konfliktus, belső feszültséget tud szülni, hogy erre is létrejönnek új applikációk és új felületek, social media felületek.
De érdekes, ezt még nem hallottam. Azt ugye látom én is, hogy a tökéletesség mindenhol és mindenkin ott van. A filterek mindenhol ott vannak, szinte egyenképeket látok sokszor. Pontosan ezek a filterek butítják le ilyen egyformává ezeket a képeket. Azon is gondolkodtam, hogy vajon beszélhetnénk-e sztárokról fotók nélkül. Lennének-e ma celebek vagy hírességek, hogyha nem lenne fotó? Amit úgy el kellene mondani, ahelyett beszél az a fotó, ami ilyen mesterséges.
Igen, nem nagyon lennének fotó nélkül. Tehát, sőt, nem léteznének. Ők igazából csak a képek által léteznek.
Itt a 21. században nem őkkel, hogyan állunk mi a vizuális kultúrához, hogyan érezzük benne magunkat, mert azért azok, amikről most beszéltünk, azok inkább negatív hatások. Én nem emlékszem arra, hogy nekem valaki valaha mesélte arról, hogy beszélgessünk egy fotóról, vagy egy művészi fotót nézzünk meg, vagy ugyanúgy, mint ahogy a verseket elemeztük, hogy hallottam volna inspirációt. Nyilván van egy képen, meg én azt mondom, hogy az a szép fotó, vagy művészi, ami nekem üzen valamit, vagy ami üzen annak, aki nézi a fotót, hogy hat-e rá. De nekem itt hiányom van.
Igen, abszolút egyetértek nekem is, és azt gondolom, hogy hát én nagyon bevezetném a tanrendben, ugyanúgy, ahogy mondod, a vers elemzés, a képelemzés. Tudod, az az érdekes, hogy Moholy Nagy László, aki világhírű fotográfus és művész, magyar származású, és még annak idején a 20. század elején került először a Bauhausban, aztán később Amerikában, és megkerülhetetlen a vizuális látás terén, azt mondta körülbelül 100 éve, hogy a jövő emberénél nem az lesz az analfabéta, aki nem tud írni, olvasni, hanem aki nem tud képeket olvasni. És íme megérkeztünk ebbe a világban rá 100 évre, ugyanis hát nagyon kevesen tudunk képet olvasni, pont azért, mert nem tanítják. A másik meg, hogy minden képekkel van kommunikálva, és nagyon rossz minőségű képekkel. Tehát a régi képes újságokban ott lehetett látni az, amiről már az előbb szó volt, hibás képeket, például szemcsés képeket, bemosódott képeket. Sose felejtem el, a tanulmányaim alatt láttam egy Life magazint, a nagyon-nagyon híres amerikai képes magazint, ami meghatározó volt például a sajtóképek olvasásában. A Muhammad Ali volt egy olyan kétoldalas nagy kép a közepén a magazinnak, tehát hogy egy teljes fekvőkép, amiben egy olyan pillanat van elkapva a meccsről, hogy teljesen el van mosódva a mozdulat, és óriási szemcsékkel fekete-fehér kép. Megengedtek egy ilyen vizualitást, tehát magyarul, és ez az 50-es években tudtak olvasni egy ilyen képet a nézők, hogy elmosódott szemcsés kép, tehát hogy nem látszik effektíve az arc, nincs ott tűélesen, és nincs ott sem a környezet, tehát ez egy vizuális jel, amit láttak, és hát az, amit a kép tud, hogy átadja azt a lendületet, tehát nem attól fogom átélni az ütés erejét, mint néző, hogy tűélesen látom, és akkor pont az ezred másodperc, nem tudom, hanyadik másodpercében el van kapva, hogy repül a, nem tudom, a fogvédő ki a szájából, és pont így az arc is eltorzul, mert úgy van elkapva, hanem egy fekete-fehér már önmagában egy absztrakció kép, egy elmosódott kép, tehát sokkal jobban érzékelem azt a képi hatást, hogy mi a mozgás egy ilyen képben. Mi az az erő, ami egy boxban, egy meccsben benne van. Na most, ha ma letenném ezt a képet emberek elé, nagyon furcsán néznének, és ez egy sajtófotó, megengedhetetlen lenne.
És követelnénk a tökéletes, hibátlan fotót, pont azt, amiről előbb beszéltél.
Igen, a teljesen sematikus képet. Nézzük meg, hogy a napi sajtóban mit látunk, és főleg online-t olvasunk. Vagy politikusok kezet fognak, vagy belenéznek emberek, tehát ilyen teljesen semmit mondó. Tehát így nem is jegyezzük meg. Ilyen képekkel találkozunk nap, mint nap. És a másik az Instagramon, meg a tökéletesség. Hol van itt a transformáció? Hol van a valóságból való átemelés? Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontosak, hogy legyenek műtárgy jellegű képek, fotográfiák a falon, alkotóktól rengeteg tehetséges alkotónk van Magyarországon is, és a másik az, hogy akár csináljunk mi a mobiltelefonunkkal olyan képeket, lássunk meg olyan dolgokat, amit kinyomtatunk, és bekeretezünk, és kitesszük. Nem kell mindig kész dolgokat. Nem kell az egy poszterben egy kész dolgot megvenni. Képesek vagyunk transformálni, mert ez az emberi. Hát erre születtünk.
Tudod, mi jutott most eszembe a transformáció kapcsán, hogy azt meg talán Chanel mondta, Coco Chanel, hogy minél rosszabbul mennek a dolgaink, annál jobban kell kinézni. És most én itt érzem a transformációt, hogy egyre jobban el akarjuk palástolni azt, hogy hú, rosszul vagyunk, nem jól érezzük a bőrünkben magunkat, feszengünk, szorongunk, majd jön a like, aztán ez egy picit jobbá teszi a napunkat arra a 2 másodpercre, vagy 3 másodpercre, vagy 2 napra. Én itt érzem ezt a nagyon nagy kontrasztot.
Igen, viszont miután lecsuktuk a laptopot, vagy kikapcsoljuk a mobilt, mert tenni-venni kell otthon, akkor egyedül vagyunk. Nem mindegy, hogy mivel vagyunk körbevéve. Nem mindegy, hogy mivel töltődünk föl. Nem mindegy, hogy az a környezet, az a lakás, az az egész millió, amiben vagyunk, az milyen. És nem kell ide horribilis összegeket költeni, nem kell félni a műtárgy dolgoktól. Akkor, amikor egyedül vagyunk, bizony jó ránézni egy szép tárgyra. Van, akinek ez egy szép váza, vagy egy szép tejáskészlet, vagy a nagymamájától örökölt derejevágó. De van, akinek mondjuk egy olyan fotó, amire ahányszor ránéz, egyszerűen meg kell álljon. Nem is biztos, hogy tud gondolkodni, de hat rá, és meg kell álljon. És ez a megállás, ez a kapcsolat, ez az, ami újra és újra fel tudja tölteni.
Emőke, most nekünk is egy picit meg kell állni, szünetre megyünk, de a rövid szünet után Kerekes Emőke fotográfussal várunk benneteket vissza a rádió mellé.
Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
Folytatjuk az Egy életem műsorát Kerekes Emőke fotográfussal, és az jutott eszembe, hogy említetted, hogy visszaköltöztél a nagymamád házába, hogy régen, amikor elmentünk vidékre, vagy a nagymamánk házába, akkor bizony az ő lakásukban ott voltak az esküvőn készült fényképek. Ott volt mondjuk az unokának a fényképe. Az egész biztos, hogy jelen volt a térben a család. Vagy legalábbis ezek a nagyon fontos események, de az esküvői fotók biztosan így voltak. Ma ezeket már nem annyira esetleg a mobiltelefonunkon ott hordjuk, de ez a fotokultúra, ez úgy kikerült a mindennapjainkból, vagy a szűk terünkből, a személyes terünkből, inkább így mondom.
Igen, igen. Most nekünk effektíve megvan anyukám szobájában, és nagyon fontos ez a fal. De igen, értelek. Például nagyon érdekes, hogy mi folyamatosan öröklünk egy csomó képet a barátainktól, a rokonoktól. Ez azt jelenti, hogy öröklünk, úgy szoktuk mondani a férjemmel, hogy örökbe fogadjuk ezeket a képeket, mint gyerekeket. Tehát magyarul arról van szó, hogy sok barátunknak, hát kiderül, hogy örökölnek, nem tudják, hogy kik voltak azok, akik, vagy már nem ismerték, akik lekerültek a képek a falról, de nincs szívük kidobni, sajnálják, na mi legyen vele, először felviszik a padlásra, ott állnak.
Igen, egy darabig rakosgatja az ember.
Igen. És akkor eszükbe jutunk mi, és akkor megkérdezik, hogy ezt nem visszük el, nem tudunk valamit kezdeni, és nagyon érdekes gyűjteményünk kezdett kialakulni ismeretlen emberekből, de visszatérve a falon lévő képekre, tehát nekünk vannak ilyen ismeretlenekről is, úgymond fogadott nagyszülők, dédszülők, ükszülők, fogalmunk sincs kicsodák, de nagyon szeretjük őket. És igen, például a nagymamám története olyan szempontból is érdekes, ő tipikus parasztasszony volt, valószínűleg Magyarországon is ugyanez volt annak idején a felállás, tehát hogy csak akkor mentek fényképezni, mert az egy luxus dolog volt, ez egy polgári attitűd volt, amikor megesküdtek, és maximum a férfiaknál a katonaságban.
Katonaság, igen.
Főleg ugye a világháborúnál igen. Az nagyon fontos volt, és ott volt az első, a második, hogy készüljön egy képe, nem biztos, hogy visszajön. Az értékek változnak, tehát én azt gondolom, hogy például a veszteség az felülírja az értéket is. Tehát, hogyha mondjuk elveszítjük azt az embert, vagy azt a tárgyat, vagy azt a teret, vagy azt az országot, vagy azt az otthont, amiről rengeteg képünk van egy felhőbe, akkor máshogy fogunk szelektálni, és visszatérünk rá. Azt gondolom, hogyha van emlékezet, és van veszteségérzetünk, akkor vissza tudunk találni mindig a fényképek által ahhoz a misztériumhoz, hogy valaha létezett az, amit elvesztettünk. Hogy az a bizonyíték, hogy valaha visszaverte a fényt, a test, az a tér. Tudod, mert az emlékezet az nagyon-nagyon képlékeny, és nagyon változó, és mintha hogy mi is, tehát hogy ezer formát öltünk életünk során, tehát nem úgy nézek ki, mint 10 évesen, maximum a hang, na az érdekes, a rádió ebből a szempontból is csodálatos, az eléggé így megmarad.
Mélyül az idő folyamán, igen. Egy picit mélyül, igen. Teltebbé válik. Megint csak visszakanyarodok a te városi fotográfiádhoz, meg a vidéki fotográfiádhoz. Ugye mondtad, hogy itt egy picit Budapest megölte a te alkotói kedvedet, erődet. Az úgy megvan, arra emlékszel, és most az emlékezet, hogy akkor itt mi adott neked inspirációt ebben a közel 2 milliós városban, és mondjuk most havatt, mi az, amit meg szeretnél mutatni a világnak?
Igen, ez egy kicsit bele kell úgymond másszunk a kortárs fotográfiába. Az emlékezettel, az emlékezetpolitikával foglalkozom, van egy ilyen iránya a fotográfián belül, ami nagyon összetett, mert azon túl, hogy mit ábrázolnak a képek, általában nagyon fontos az a gondolati háttér, amiért megszületnek ezek a képek. Ez az egyik, és arra mindig törekszem, hogy miközben van egy személyes indítatásom a témáim megtalálásába, azt hogyan tudom úgy megfogalmazni, hogy egy általános dologra reflektáljak. Például az utolsó sorozatom, amit itt készítettem, az a betonvirágládákról készült Budapesten, amiket még annak idején, a kommunizmus idején amit szocializmusnak neveztek, öntöttek. Nem tudom, megvannak-e azok a virágládák. És az az érdekes, hogy ezek most is mindenhol ott vannak, és én a virágládák által szerettem volna arról beszélni, ez 2012-ben készült el ez a sorozat, hogy én amikor már ide költöztünk gyerekként, és még fogalmam sem volt, hogy fotográfus leszek, teljesen megragadtak ezek a virágládák, nem tudom miért, tehát hogy ilyen olyanok voltak már akkor is, mintha ilyen régi görög, római romok lennének, így a formájuk, ez van a kerekforma, van egy kicsit az hosszukása, a hosszukás, és közben meg, hogy ahány fajta megjelenítésük, meg ahány helyen voltak, tehát például rendkívül érdekes volt számomra, hogy a 19. századi nagy-nagy prominens síremlékek a kerepesi temetőben, tehát körbe volt rakva ezekkel a virágládákkal.
Igen.
És tudod, akkor jöttem rá, hogy wow, hát itt a történelem. Itt van Magyarország történelme. Meg az, hogy hogyan működik a gondolkodás, hogy adjuk át generációról generációra azokat a láthatatlan gondolatokat, viselkedésformákat, amiket mi azt hiszük, hogyha most hirtelen a mártírok útjából, nem tudom, Margit körút lesz, tehát hogy átnevezzük az utcákat.
Megváltozik a név, igen, akkor megváltozik a múlt.
Igen, és ledöntjük a szobrokat, ugye ez az első, és akkor mit nem vittek el? Ezeket a láthatatlan kis beton tárgyakat, ami egész Magyarországot beborítja azóta is, és a kedvencem, hogy vannak olyan helyek, hogy mondjuk felhúznak egy teljesen modern épületet, egy banképületét,
üvegpalota,
igen, és elé teszik valahonnan, tehát ott volt, és visszateszik. Tehát ez zseniális, csodálatos. Tehát engem ezek a dolgok érdekelnek, ezek a láthatatlan dolgok, amit nem direktben mondok ki, tehát mindig a képeimmel reflektálok a történelmünkre, reflektálok arra, hogy mi van ma, reflektálok a családunk történet által megint csak a történelemre, hiszen az egész életem is ez, tehát itt is, ott is, most hol vagyok otthon, tehát hogy falu, város, Magyarország, Románia, ha itt vagyok, erdélyi magyar vagyok, ha ott vagyok, magyarországi magyar vagyok, vagy román, vagy, szóval ez is mind történelem, nekem egyértelmű, hogy ki vagyok. Mindig másoknak probléma, vagy mások akarják megfogalmazni. Na most a művészetnél is ugyanez. Itt a beton virágládák, ez az utolsó anyagom. Gyakorlatilag ezt folytattam otthon, csak ami otthon az emlékezet. Hát az egy kemény időszak volt, 5 évet készítettem azt a sorozatomat, amit a családommal, és ott kutattam mindent, ott a kíváncsi voltam, hogy ugyanez, hogy hogyan hatott a történelem, kik vagyunk mi, honnan jöttünk, mik a legendáriumok, mi ez a szégyen, ami így áthatja ezt az erdélyi létet, mi a kapcsolatunk a természettel, ma mit tudunk ezzel kezdeni, hogy a hagyományaink átmentek egy ilyen termopános, hungarocelles házba, tehát otthon meg mindenki vendégmunkás külföldön. Úgyhogy ez például a Josif Alexe Kolomán sorozatom. És akkor a még utolsó munkám pedig a saját földdel foglalkozik az, hogy mit jelent az, hogyha visszakapod a földeket, mint ahogy Erdélyben visszaszolgáltatták földet, és hogy hogyan tud ez a gyökerekhez, meg közben a jövőhöz kapcsolódni, hogy ami ma válság az egész emberiségnél, hogy azért, ha van egy darab földed, nem halsz éhen. Tehát nem csak gyökér, hanem megélhet és élet, és gyógyító. Szóval ezekkel a dolgokkal foglalkozom, tehát ilyen komplexen, és ezekhez rengeteget, tehát nagyon hosszú távon, tehát évekig járom körbe a témáimat.
Láttam 2 projekteteket, az egyik egy kisbolt kiállítás volt, amikor elmentetek egy nagyon pici településre, és ott a kisbolt mellett felszögeztetek fotókat, és így akartátok megszólítani a helyieket. Mesélj erről!
Jaj, hát ez a kedvencünk. A szellemi dolog azért az így kiderült, hogy falun az a fajta magas kultúrához nem jutsz, amihez szokva voltam a városok által, és nagyon nagy kultúrafogyasztó voltam mindig. Színház, könyv, kiállítások, mozi, ami kell. A lényeg az, hogy rájöttünk egy idő után, hogy ha mi nem teremtjük meg a lehetőséget, akkor nem fogja senki megteremteni helyettünk. És akkor így jött az az ötlet, hogy akkor alapítsunk egy egyesületet, és ezt a pandémia alatt sikerült megalapítani pont, és akkor megfogalmaztunk magunknak, ez a magunknak én, a férjem és édesanyám volt a harmadik ember, illetve van, hogy azt, ami egész életemben nagyon fontos volt, tehát a tanítás mellett, hogy mindent vissza a közösbe. Tehát ha nekem megadatott az, hogy én itt tanulhassak Budapesten, olyan emberekkel, olyan kulturális közeggel találkozzak, ami engem olyanná formált, ami plusz megadatott, hogy ismerem ezt a másik archaikusabb világot. Hát ez egy olyan csodálatos ötvözet, ez egy olyan ajándék nekem, hogy én ezt át akarom adni, én ezt tovább akarom adni. A városon az, hogy mit jelent a hagyományunk, a hagyományosabb közegben pedig az, hogy ne legyenek, hogy is mondjam, ne frusztrálódjanak, ne érezzék magukat kevesebbnek, és a kisbolt kiállítások is arról szóltak, hogy hiába újítják föl uniós pénzekből a kultúrházakat, meg a mindenféle dísztermeket, hogy ott majd kiállítások lesznek. Feri bácsi a gumicsizmájával nem fog bemenni, mert...
Nem is mer bemenni.
És nem mer. Igen. Az első falu kiállításon, amikor megérkeztek busszal a városiak, nem is számítottam rá, és a falusiak külön álltak, mint akiknek nincs joguk, és az is ugyanígy kint volt, és kiírtuk, hogy jöjjenek, és amik nem mentek el, a városban élők nem jöttek közel, pedig kínáltuk borral, mindennel, mint egy rendes megnyitó. És utána odajöttek, és olyan csodálatos dolgokat mondtak a képekről, ami ezerszer többet ért, és vad idegen, parasz néni, parasz bácsi, de olyan hozzászólása volt, ami érzés volt, ezer éve nem hallottam, mert már ugye, hogyha így az ember már úgy kiképzi magát, elkezd szakmai körökbe mozogni, már mind olyan
fölvesz alülröket, igen, nem? És itt tényleg, én a fotókat láttam csak, vagy egy kis filmet, cvekkerrel a kezükben, így, ahogy mondod, gumicsizmában megálltak, és nézték a képet.
Igen.
És lehet, hogy nem az első nap volt, hanem már lehet, hogy ott napok teltek el, mert először nem is biztos, hogy egyáltalán oda mert volna menni.
Igen.
Egy másik, talán ez még jobban megfogott, hogy láttam, hogy egy másik településen pedig egy 800 éves Árpád korabeli, igen, templomban állítottatok ki kortárs, igen, fotókat.
Csodálatos élmény volt, és ehhez kell nyilván egy ilyen lelkész is, egy befogadó, nyitott személyiség. Hát ez a két nagy projektünk van, hogy ugye a falusi kisbolt kiállítás, hogy minden nap hozzáférjenek, hát ott van közösségi élet, és akkor ott vannak a képek, velük élnek minden nap, ha kell, hanem úgy is találkozik vele, és abból indultunk ki, hogy hát ha a reklámok is így hatnak, akkor a kortársművek is így hatnak. Tehát ez ilyen egyszerű.
Igen.
És a templomnál meg hát az a másik közösségi tér, ahova járnak. Ezek a terek plusz jelentést adnak, plusz erőt. Van olyan tér, ami mondjuk pont a negatív irányba hat, de hát ez a templom egyrészt, tehát hogy én bármilyen furcsa, én előtte meg is tértem, tehát átértem az unitárius hitre, ez egy unitárius templom Nyárád Szent Lászlón. Ezt már másodszorra szerveztük meg, az egy templom éjszakája, és idén lesz majd a harmadik, egy másik templomba, tehát keressük, hogy hol fogadnak majd bennünket, és akkor ennek az a lényege, hogy kiállítunk kortárs fotográfiákat egy éjszakára, éjszaka is jöhetnek, akkor a lelkész tart egy ilyen rendhagyó istentiszteletet, amiben nincs amúgy részük. Itt nem csak fotók vannak, hanem vetítünk kortárs kísérleti filmeket, és hozzák a gyerekeket is, unokákat, és akkor az a kérésünk, hogy másnap, tehát ez szombat esténként van, hogy másnap, vasárnap a délelőtti istentiszteletre hozzanak magukkal a helyiek régi családi fotókat, hogy azokról beszélgessünk. És az, annak megint egy hihetetlen ereje van, és itt is annyi mondandójuk volt a képekről. Tehát egy kis ráza hideg, tehát hogy oda jön és elkezdi mondani az én szalmabálás képemről, amire azt gondolnám, hogy Atya Úristen biztos azt hiszik, hogy valami, tehát hogy mi bajom van, hogy egy nagy szalmabálát lefényképezek, kinyomtatom majdnem 70-100-as méretbe, és kiteszem a templomba. És nem ezt kaptam, hanem elkezdték mesélni a különböző gyerekkori emlékeiket, és hogy megköszönték, hogy én rávilágítottam arra, hogy nézhetik így a saját környezetüket. Hát ennél nagyobb elismerést nem kaphatnék. Tehát, hogy nekem ez nem tudom elmondani, hogy ezerszer jobb, mint hogy kiállítok egy nagy galériába, van a megnyitó, és utána soha, tehát senki nem jön oda.
És tudod, mi ragadott még meg, ahogy mondod, hogy hozták a fotóikat? Régről emlékszem gyerekkoromban, hogy megfogtuk a fotót, a papírfotót, és nézegettük, és rámutattuk, és egymásnak adtuk, és add ide, add közelebb, hadd nézzem meg, ki is volt ő. Tehát elindul egy beszélgetés.
Igen.
Most, mikor ide érkeztél, ugye ezt talán megosztatjuk a hallgatókkal, hogy a kor emberei vagyunk mi is, ugye készítettünk felvételt, amivel majd ezt a műsort fogjuk mi is illusztrálni, és milyen hamar összehozott bennünket, pedig nem találkoztunk előtte mi sem, de elkezdtünk beszélgetni, egymás kezéből vettük ki, hát ugye most a mobiltelefont, mert azzal készült, de van ennek egy összekovácsoló ereje.
Abszolút, abszolút, és sokkal hamarabb megnyílunk, tehát ahogy mondtam is, hogy jaj, én szégyellős vagyok, hogyha fotóznak, jaj, itt így, meg úgy, és rögtön már nevetgéltünk, és ugyanezt, tehát hogy tisztában vagyok a tapasztalataim által is, a fényképnek ezen erejével, ráadásul, hát én szerelmes vagyok a fényképezésbe, tehát már 20-valahány éve űzöm, és nem tudom megunni ennél csodálatosabb művészeti ág. Na jó, hát a festészet, na jó, ők együtt mehetnek, így a szívemben. Hogy ott volt, de már nincs, és ez egy olyan varázslat, ennél nagyobb varázslat, hát nem tudom, hogy van-e, mert ugye a többi művészeti ágban sokkal több a szubjektum. Itt meg van egy bizonyíték erejű dolog, hogy az a fény létezett, amit visszaver az a tárgy, az a megörökített ember, bármi.
Emőke, beszéltünk arról, hogy generációkat hogyan tud átívelni egy fotó, hogy hogyan tud városi embert vidékre csalni, vidéki embert együtt gondolkodtatni a városi emberrel. Még egy dologról nem esett szó, hogy te egy tábort szervezel.
Igen, a falu kiállítás, a templom kiállítás, az ugye egy egyesületen belül, amit mondtuk, hogy megalapítottuk, ez a Kópia Kollektíva Egyesület. Már negyedik éve Erdélyben szervezünk augusztus végén egy fotó- és mozgóképtábort, és idén először sikerül a Metropolitan Egyetem és Csanádi Bognár Szilvia segítségével, partnerségével megszervezni itt a Szentendrei szigeten Pócsmegyeren a július végén, ami óriási lehetőség és fantasztikus öröm.
Mit üzen neked az, hogy Budapesten vagy Budapest mellett van egy ilyen tábor?
Én nekem most ez egy kicsit olyan érzés, hogy most ide tudom visszahozni a közösbe, amit tudok. Tudod, eddig mindent Erdélybe tudtam hazavinni, átvitt értelemben a tudást, a tapasztalatomat, de ide még nem tudtam visszahozni semmit, ami időközben történt velem, fejlődést, tudás, bármi, amit ott éltem meg ebből az archaikus, meg az archaikus életnek ez a nagyon úgymond felkapagépezett jelenében, mert most már ez van. És ide visszahozni, és ráadásul nagyon fontos, hogy Pócsmegyer, meg egy szigeten. Tudod? Tehát, hogy az, hogy egy szigetre kerülünk, hát ez is annyira szimbolikus azok után, amikről szót ejtettünk. És hát itthon, ugye egyik itthon, másik otthon, a falu kultúra sokkal hamarabb tönkre ment, tönkretették, mint Erdélyben. És ez a falu már legalább, nem tudom, biztos, hogy már a 80-as vagy 70-es években már nem olyan volt, mint mondjuk Erdélyben egy falu a 90-es években. Tehát körülbelül most érték utol egymást, és arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy még mit tudunk felhozni emlékezetben, hogy milyen tudást, vagy milyen emlékezést, vagy egyszerűen hogyan tudunk kapcsolódni, van-e még kapcsolat. És például ami a fő gondolatunk, hogy olyan szempontból van ott a Duna, ami végigmegy itt is, meg Románián is, meg eleve Európának az ütőere. Ott van a Dunakanyar, ahol rengeteg művész alkotott, Hanvas Bélától kezdve, nagyon-nagyon sokan, vagy most a Péterfi család is, hogy őket is említsük. Tehát ott van egy ilyen hangulat. Meg a Kert Magyarország, ami a 40-es években indult el itt Magyarországon, ami egy nagyon-nagyon fontos kezdeményezés volt az önfenntartó élethez. Tehát ez a vidék ezt ismerte és alkalmazta, és éppen ezért az idei témánk a művészet és ökológia, és a restart. Tehát, hogy újraindítani a környezetet, újraindítani az emlékezetet, újraindítani a kapcsolódást.
És kiket vártok ebbe a táborba, emlékkel?
15-16 éves kortól 70 pluszig, aki érzi magában az erőt és a nyitottságot. Itt a legfontosabb, hogy nyitott személyiségek, profikat, amatőröket. Ebben a közösségben, mivel csak 25 főt fogadunk, tapasztalataink szerint, tehát annyira össze tud kovácsolódni ez a transgenerációs, meg az, hogy nincs ilyen kizárás, tudod? És aki meg már úgy dönt, hogy eljön egy ilyen sátrazásról van szó, egy ilyen táborba, hát az már...
Az már elszánt.
Igen, tehát hogy így...
Nagyon sok sikert kívánok nektek ehhez a táborhoz. A mai műsorban országhatárokon keresztül, városokon, falvakon át utaztunk képek segítségével, Kerekes Emőkével, aki beszélgetésünkben rávilágított a képek, a fényképek erejére, a közösséget összekovácsoló hatásukra. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám.
Én is köszönöm a meghívásnak, hogy itt lehettem.
És búcsúzom tőletek is, kedves hallgatók! A mai műsor ismétlését holnap 3 órakor hallgathatjátok meg itt a Rádió Cafén, a korábbi műsorokat pedig a Spotify Egy Életem csatornámon tudjátok feleleveníteni. Találkozzunk jövő héten is! Sziasztok!
Ez a hátralévő életed első napja. Egy Életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádió Café 98.hu-n.